karfekvéses voltam, és ezért cseszemet döntöttek, és elaltatták őt. És aztán az orvos, mikor magához tért, akkor bement a korterembe, és közölte vele, hogy hát ha halva születtem, de hogy sikerült újraéleszteni, és hogy lábak nélkül, hogy nem fogok tudni ülni sem, lehet, hogy meghalok 18 éves korom előtt, tehát hogy így ne is nézzem meg, menjen haza, és akkor így kezdjen egy teljesen új életet így nélkülem. Én már fent vagyok a falon, az Uszoda falán, az Olimpiai Parkban is fent a nevem ott ugye a falba, tehát hogy az már letörölhetetlen. Tehát, hogy én,
de
én
miért nem gondoltad azt, hogy érmes lehetsz, ezüst vagy aranyérmes?
A plusz kilók miatt, amiatt, hogy paralimpia előtt egy hónappal kezdtem el érezni azt, hogy jobban vagyok, és a szülés utáni depressziót azt úgymond le tudtam tenni, akkor lett jobb a kedvem.
Az orvosok már a születése pillanatában lemondtak róla, a szülei viszont nem. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje. Illés Fanni paralimpikon lett. Legutóbb Párizsban nyert ezüstérmet. Beszélgetek vele anyaságról, szülési depresszióról és a hogyan továbbról is. Tokió után azt hiszem 2 évvel született meg a gyereketek, a fiatok. Akkor, amikor megszületett a gyereketek, sokan lemondtak rólad, mint profi sportolóról, olimpikonról?
Szerintem főleg a szakmában mondható ez el, onnan, ahonnan egyébként az ember a legnagyobb támogatást várná, hogy igen, bizonyítottál, itt vagy nagyon sok éve, mindig feleltél minden válműtét, meg minden félre nehézség után, hogy akkor ezt simán megugrom, nyilván ezt is, kellő támogatása, és hát nyilván az fájt a legjobban, hogy úgy azt éreztem, hogy nem várnak vissza, hanem inkább az, hogy nem akarsz inkább a gyerekkel otthon maradni, vagy hogy mit csinálsz itt, és ez így nehéz volt nyilván, de hát nem volt igazuk természetesen, sosincs igazuk.
Mi a nehéz ebben?
Az a nehéz abban, hogy szerintem amúgy az élsport az egy kegyetlen világ az anyukák számára, viszont azt azért hadd döntsük el mi, hogy hány évesen szeretnénk anyukák lenni, főleg úgy, hogy elértünk már minden sikert, úgy gondolom. Nekem a paralimpiai cím Tokióban az volt a pont az íre a pályafutásom során, és tudtam, hogy minden, ami ezután jön, az egy plusz, de hogy a lényeg az már megvan. És azt hiszem, hogy az a nehéz benne, hogy egyáltalán nincsenek is erre felkészülve. Ugye nyilván, hogyha a gyerekedet, nálunk extra nehéz a helyzet, mert ugye az apuka is akkor távozik otthonról, amikor én, hiszen ő az edzőm, és együtt megyünk le az uszodába, nem hagyhatunk otthon egy csecsemőt nyilván. Magunkkal nem tudjuk vinni, mert Álmosnak más tanítványai is vannak, tehát hogy ott ő neki 110%-on kell teljesíteni az uszodába mindig, úgyhogy igen, kellett anyukám segítsége nagyon, hogy felköltözön, felvette a nagyszülői gyedet, ugye én így nem vettem fel semmilyen támogatást, és hát nagyon sok szerencse kellett ahhoz, hogy ez így tudjon működni, és tényleg, hát ha anyukám nincs, akkor én nem jutok ki Párizsba se, szóval ő nem csak abban segített, hogy vigyázott a morra, hanem nyilván egy idő után látta azt, hogy nekem arra sincs időm, hogy pislogjak, és hogy a gyerekkel tök keveset vagyok, úgyhogy mindig lehozta az uszodába, amikor kértük, és ott volt vele, csak hogy lássuk meg, hát főzött is, takarított is, tehát hogy minden terhet levett rólam, úgy, tehát hogy én tudjak teljesíteni 100%-on mindkét fronton.
Miért voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy Fanni már nem fog visszajönni úszni?
Mindig ezt mondják egyébként, de hogy a logisztika az nagyon nehéz, tehát nem tudták eleve ezek az emberek elképzelni azt, mivel Álmos a párom, hogy lesz az, hogy nem hagyhatjuk otthon a gyereket, de nyilván nekünk volt mindenre tervünk, illetve hát nem szerették volna, hogy én edzőtáborba vigyem magammal a gyereket, és hogy edzőtáborok nélkül, ha én nem megyek, akkor nyilván nehéz felkészülni, versenyekre se vigyük magunkkal, mert a gyereknek nincs ott helye, és akkor így szépen lassan mindenre rácáfoltunk, mert egyébként Mór amúgy így hozzá is szokott ez. Tehát, hogy ő sosem hisztériázott, ő a világ legtürelmesebb gyereke egyébként, ha nem kajáról van szó. Úgyhogy minden utazás simán ment, és hát ez a logisztika része, meg az, hogy nyilván a testem az megváltozott, és ugye ilyen hormon problémám is kialakult a hosszú szoptatás és a kemény edzések miatt, főleg a kemény edzések miatt, szóval ezt így egy női test egyszerre az enyém nem bírta. És hát ezek miatt, hogyha nem tudsz lefogyni, nem tudsz úgy izmod felszedni, tehát hogy az ilyenek miatt mondanak le, meg hát amiatt, hogy a lelki része, tehát hogy biztos nem lesz ugyanolyan fontos az úszás, mint előtte volt, ami tény, viszont azért valamiből el kell nekem is tartanom a családomat, tehát hogy az én fizetésem, ha kiesett volna, akkor ezt nem tehettük volna meg anyagilag.
Tehát ha te nem úszol, akkor nincs pénz.
Akkor nincs pénzem. És így is, hogy én terhes lettem, már vontak. Annak ellenére, hogy megígérték, hogy nem vonnak a fizetésemről. Nem olyan hatalmas összegre kell gondolni, de azért úgy megérezte ezt az ember, nyilván friss anyukaként, amikor 3 havonta kell új ruhagarnitúrát venned, pelenkák, mindig kell valami, orvoshoz, oltások, tehát hogy ezt szerintem nem kell bemutatnom senkinek, amikor 1,5 havonta kell új cipőt venned, mert úgy nő a gyerek lába, és tehát nyilván óriásit nem vehetsz neki, mert akkor abban nem tud járni, szóval igen, azért nem volt ez egyszerű, de megoldottuk. Viszont remélem, hogyha majd valaki úgy dönt, hogy a csapattársaim közül, hogy szül és úgy szeretne visszatérni, akkor remélem, hogy neki már könnyebb útja lesz, nem lesz ez a falakba való ütközés, mint ami nálam volt, hogy szerettem volna versenyre vinni, és akkor jó, de azt nem lehet. És akkor mindig mondtam, hogy jó, akkor Álmos sem megy a versenyre, akkor az egész csapat nem megy a versenyre, mert egyébként szerencsére a csapattársaim azok nagyon összezártak velem, és közölték, hogy ha nem, akkor nem.
Jó, de miért nem mehet a gyerek edzőtáborba veled, vagy pedig versenyre?
Azt nem tudom.
Tehát, hogy nem indokolták
meg? Nincs ott helyen, nem... Tehát, hogy nem látták a helyét, hogy meg az én, tehát, hogy én nem tudok úgy koncentrálni, viszont én meg magamról tudom, hogy én akkor nem tudok koncentrálni, ha nincs ott, és nem látom, vagy nincs a közelembe, tehát, hogy szerintem ez így a természetes, hogy egy anyának bármi van, ott kell lennie a közelbe.
Sok minden változott benned, amióta lett gyereked?
Persze, nagyon sok. Szerintem ez a görcsösség, néha éreztem magamon ilyen görcsösséget így a teljesítmény miatt, hogyha nem sikerül egy edzés, én azért mindig szeretek nagyon ilyen tökéletességre menni, hogy minden úgy sikerüljön minden edzésem, mert akkor van meg az eredménye és a dolgoknak. És hát mióta van Mór, azóta azért rájöttem, hogy tök mindegy, mi van a munkában, mi van egy-egy verseny, ha nem úgy sikerül. Tehát, hogy a lényeg az van, az a lényeg, ami otthon vár, és ott kell megteremteni elsősorban a harmóniát, és onnan indul minden. Szerintem, ha otthon jól vagy, meg úgy rendben van minden, akkor a világban mindenhol rendben lesz veled, és mi így próbáljuk élni az életünket, hogy lesz holnap is, meg lesz holnap után is, és hogyha ma nem sikerül, vagy ma egy nehezebb nap van, vagy rosszabb nap, vagy tényleg semmi nem jön össze, akkor sem dől össze a világ. Én ezeket régen nagyon magamra vettem. Tényleg, hogy sokáig tudtam ilyeneken agonizálni, hogy meg ilyen negatív spirálba csavarni magam, hogy nem jól sikerül egy verseny, vagy egy edzőtábor, és hogy akkor mi lesz velem, de ezeket így el tudtam engedni. Meg szerintem türelmesebb is lettem, szóval jó, sok jó hatása van. Meg megtanultam tényleg a jelenben lenni, azért Mór miatt az ember észreveszi az apró kis csodákat az életben, és tényleg amikor egy csigát kell nézni fél órán keresztül az utcán, akkor az úgy lelassítja az embert, és a mai világban szerintem erre nagy szükség van, hogy tényleg a jelenbe próbáljunk maradni, mert mindenki agyal a jövőn, a múltat is visszcipeljük magunkkal, és igazából elfelejtünk élni ugye mindennapokban, és mi, vagyis hát én ezt tanulom minden nap, nekem erre van szükségem, hogy a jelenbe tudjak maradni.
Nem volt ez mindig így?
Nem. Én nagyon sokáig vittem. Hát nyilván sokat tudok vinni magammal. Ha nem koncentrálok, akkor bármelyik pillanatban vissza tudok csavarodni a múlt rossz, tragikus vagy drámai történéseibe. Mondjuk tényleg, hogyha nem úgy sikerült valami, vagy egy-egy beszólás, tehát hogy ezeket mind azért nekem így napi szinten kezelni kell.
Ezért te belecsúsztál a depresszióba is, elég csúnyán.
Igen.
Mi volt ennek az oka, és hogyan tudtál kijönni ebből?
A szülési depresszióba pont emiatt csúsztam bele. Én nem szerettem volna nyilván, én tudtam, hogy van ilyen, tudtam, hogy azért hajlamos is lehetek rá, úgyhogy én így tréningeztem magamat így terhesség közben, hogy tényleg csak a jó dolgokra koncentráljak, meg zárjam ki azt, ami nyilván negatív beszólás érkezik, vagy bármi. És tényleg így készültem, csak aztán ugye megszületett a Mór, És már ott fura volt, hogy nagyon sokat sírtam. Ugye van ez a baby blues, amikor folyamatosan sír az anyuka mindenen, de ezzel is tisztában voltam. Tudtam, mi ez, tudtam, hogy mi a jelenség, de azt is tudtam, hogy egy idő után jobb lesz. Csak nekem egyre rosszabb lett, és aztán így elfogadtam, hogy hát valószínűleg az úszás okozza ezt, hogy vissza kellett mennem, ugye 3,5 hónappal szülés után én nekem már vissza kellett menni úszni, ugye szoptattam, és hát nem lehettem akkor a morral, amikor szerettem volna. És voltak dolgok, amik fájtak, amiről lemaradtam. De szerencsére azért elég lojális gyerek, úgyhogy annyi mindenről nem maradtam, de csak extrán mélyen érintettek engem ezek a dolgok. Ez, amikor azt érzed, hogy két szék között a földre esem, mert nem tudsz anyaként se 100%-ot teljesíteni, hogy mindig mellette szeretnél lenni, és nem tudsz az uszodában se teljesíteni, mert hát igazából romon van a tested, most épül fel egy szülés terhesség után, nem igazán engedelmeskedik, nagyon nehéz úszni, nagyon nehéz megtalálni magadat újra.
Sok időbe telt, mire ezt tudtad fogadni?
Hogy nem tudok két helyen teljesíteni, vagy az, hogy szülés utáni depresszión van?
Egyrészt azt, hogy depresszióban, szerintem ezt tudtad azért. Nyilván az a kérdés.
Fél éve.
Igen?
Ébredtem rá. Aha, már másfél éves voltam orra, amikor elmentem egy szakemberhez, és ő mondta, hogy hát itt ezzel van dolgunk, bármennyire is hiszem azt, hogy nem, de hogy igen, azért az itt. Nekem akkor kezdett átmenni olyanba, hogy már azokat képzeltem, hogy ha én nem lennék, akkor is rendben lenne mindenki élete, sőt, lehet, hogy akkor inkább jobban rendben lenne, mert én nem lennék, és hogy a problémát én okozom azzal, hogy úszom, és tehát, hogy azt éreztem, hogy probléma vagyok az úszodába is, mert nem tudok úgy teljesíteni, nem akart összeállni ez az egész, még fél évvel ezelőtt se, és hogy ott. Tehát, hogy akkor, ha itt vagyok, és ennyire szarul megy, akkor minek veszem el az időt a gyerekemtől, de hogy közben anyukám felköltözött, akkor ő is fölöslegesen adta oda ezt az egy évet úgymond az életébe, ami neki nyilván nagy élmény volt, meg tök jó, hogy ilyen kapcsolata lett a Mórral, de voltak bennem ilyenek, hogy magamat hibáztattam mindenért, és azt éreztem, hogyha nem lennék, akkor az ugyanúgy rendben lenne, sőt, jobb lenne, és akkor mondta a fogorvosom, pont fogorvosnál voltam, és ő neki három gyerekes anyuka, és ő mondta, hogy mi lenne, elmennék a barátnőihez, mert ő amúgy ilyen pszichológus, és nagyon sok mindenbe tudna segíteni szerinte, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, már voltam pszichológusnál, azért Tokióra is egy pszichológussal készültem fel, de hogy igazából sose éreztem azt, hogy nekem tudna valaki úgymond segíteni. És adtam neki egy esélyt, elmentem hozzá, és akkor ugye láttam azt, hogy hát nála egy 3 órás egy alkalom. És hogy nem enged úgy el, hogy jaj, figyelj, letelt az 5 perc, csengessél, és 50 perc letelt, és akkor csengessél, és akkor majd következő héten talán sikerül áttörnünk valamit. És ő addig nyomta bennem a gombokat, amíg ki nem jött az, aminek ki kellett, és akkor, tehát, hogy 3 órákat voltam, de hogy nyilván nem minden héten, de amikor itthon voltam, azért igyekeztem elmenni hozzá, és így segített ő ezen az egész helyzetem, meg egyáltalán felismerni, hogy ez egy depresszió, és ebből úgymond azért ki kell kecmeregni valahogy, mert ezek nem normális gondolatok.
Hogy lehet ebből kijönni?
Nekem ezekkel a beszélgetésekkel lehetett, illetve azzal, hogy megtanuljam, hogy a múltat elengedjem, tehát amit mondtam az előbb is, hogy nekem minden egyes nap többször törekednem kell arra, tehát hogy most jobban vagyok nyilván, egy-két hónapja jobban vagyok, de hogy ez egy folyamat, és ide bármikor vissza lehet zuhanni, ha az ember nem figyel, vagy a gondolatait nem arra tereli. És ahogy ugye mondtam, én azért küzdöttem ellene, mert igyekeztem, csak aztán mindig a rosszat vettem észre mindenbe, és nálam az segít most, hogy tényleg nagyon tudatosan a jelenre koncentráljak, az élményeket éljem meg, az, hogy letegyem a telefont és ne talózzak, ez is nagyon sokat segített, mert egyébként a közösségi média is bele tud pörgetni egy olyan helyzetbe, amit, amit nem kéne éreznünk szerintem. Tudod, amikor lát szép házakat, szép lakásokat, szép alakokat, szép cipőket, szép arcokat, szép hajakat mindenhol, akkor azért úgy így edzés után pár plusz kilóval otthon nem azt érzed, hogy te olyan jó lennél, vagy hogy ki szívesen raknál ki magadról képet, közben meg csomóan azért követnek, meg azért néznek fel rád, mert szereted a testedet, meg felvállalod magadat, és én ezt így nem éreztem, úgymond akkoriban így hitelesnek magam, hogy hát így szülés után ki sem merek rakni egy képet sem, mert ugye szégyeltem azt, hogy a plusz kilók nem mentek le. Úgyhogy, ja, bele tudok igen csavarodni a negatív dolgokba, de igyekszem nagyon tudatos lenni.
Bárki mondott bármi olyat, vagy éreztél bármi ilyesmit, hogy felelőtlenség neked, vagy nektek gyereket vállalnotok?
Persze. De igazság szerint nem sokan tudták. Tehát, hogy én nagyjából úgy sejtettem, hogy mire számíthatok majd.
És az jött be, amire számítottál?
Nem olyan százalékban, viszont a sértések durvábbak voltak, mint amire számítottam. Ez is azért szerintem hozzátett ahhoz, hogy nekem ez ilyen negatívba csapott át ott születése után a mornak. Tehát, hogy... Nem is az fáj, amikor ismeretlen emberek, tudod, de hogy azért én az e-mail címemre kaptam. Tehát, hogy egy kamu e-mail címről én azért kaptam üzeneteket, meg én szeretek kommentet olvasni, tehát, hogy lehet, hogy ez az én hülyeségem, de hogy én szeretek szembenézni azzal, ami a valóság. Én nem vagyok ilyen, hogy a szőnyeg alá söpröm, ha valaki kommentel valamit, nyilván, ha nagyon durva, vagy tényleg a bántásra megy, direkt a bántásra, akkor azt általában törlöm, vagy reagálok rá, de hogyha negatív kritika, akkor én azt általában elfogadom, mert tudok belőle tanulni, vagy egy olyan polcra helyezni, ami az én személyiségfejlődésemet segíti. Tehát én ezeket erre használom. Viszont több direkt bántás is volt nyilván azzal kapcsolatban, hogy hát én nekem biztos fogyatékos lesz a gyerekem. Tehát, hogy annak ellenére, hogy én amikor bejelentettem, úgy írtam ki, hogy a mindenkit foglalkoztató kérdésre pedig az a válasz, hogy a lábait és a kézfejét természetesen az apukájától örökölte. És ennek ellenére nem hittek ebben, és volt pár ilyen, de igazság szerint ezzel még úgy megküzdöttem, csak amikor miután megszületett, és tudod, ott vagy tök bénán egy csecsemővel, soha életedben nem fogtál kisbabát, és nyilván bénázol, mindenki bénázik, hát valahogy meg kell tanulnod, nem mehet minden tökéletesen elsőre, főleg ha nem volt a kezedben még ilyen pici baba, mert még a 4 kilós baba is tök pici, és hát azért voltak bénázások, azt éreztem, hogy tök béna, és mondom, hogy ez biztos azért van, mert én nekem nincsenek lábaim, én erre alkalmatlan vagyok, és hogy sose fogom megtanulni, sose leszek ügyes, és hogy volt egy ilyen mondat, vagy többször láttam ezt, de hogy én megnyomorítom az ő életét, mert hogy én nem tudom majd őt ellátni, és nem tudok majd utána futni, és nem tudom majd úgy tanítani, és nem tudok 100%-os anyukája lenni, és ez nagyon sokszor így feljött bennem, hogy én basszus, ezt sem tudom megcsinálni vele olyan könnyedén, vagy nekem ki kell találnom, hogy mégis hogy viszem át a szobából, mert én nem használok otthon kerekesszéket, hogy viszem át az egyik szobából a másikba, ugye a nappaliba, és ezeket mind egyedül kellett megtanulnom, de hogy ezek azért úgy felcsendültek, mikor az elején még ugye nem mertem úgy megfogni. Nyilván Álmos sokat segített, de hát az, ha valaki segít, az meg még jobban lerombolja az önbizalmadat, hogy hát akkor tényleg nem fog menni, vagy erre tényleg nem vagyok képes. Aztán így többször Álmos otthon hagyott a morral, és akkor ugye így rájöttem én is, de hát hogy meg tudom oldani, meg képes vagyok mindenre, csak máshogy, más úton, módon. És ja, ez nehéz volt azért. De igen, kaptam. Ilyet egy épnő nem kap.
De benned volt, vagy bennetek volt olyan félelem, hogy nem. Mi van, ha...
Nem.
Nem?
Isten nem szivat meg ennyire. Meg egyébként egy csomó lehetősége lenne. Tehát, hogy... Én nekem nem genetikai eredetű, tehát hogy azt megállapították, hogy külső behatás alapján leállt a végtag fejlődésem, és igazából ennyi történt, tehát hogy minden másom kifejlődött rendesen, és nem, emiatt nem, egyáltalán nem féltem, mert egyébként tudtam, éreztem, és nem tudom, ez egy ilyen érzés, amit így nem tudok átadni, hogy de ebben 100%-ig biztos voltam, hogy ez velem történt, és ez nem fog így a családomban mással megtörténni. Meg egyébként a genetikai ultrahangon, tehát hogy kétszer annyi időt voltam benne, mert a doktornő ugye nyilván, amikor meglát valaki, de szerencsére magámban voltam, úgyhogy megjegyzés elkerült. Nyilván azért, hogy azért számoljunk le mindent, és tök alapos volt, úgyhogy sokáig láttam a mort is, úgyhogy minden meg volt rendben.
Mor, megszületése, születése, az neked valamiféle önigazolást jelent?
Azt, hogy ő épp, persze, és hogy ilyen nagyon ügyes, meg okos, hát ugye szoktad látni. Meg nem is az az önigazolás benne, hanem az, ahogyan ő fejlődött, és hogy rácáfolt mindenkire, aki kicsit is, talán még a tágabb családi körömben is, vagy baráti, vagy ismerősi körömben, akik így kétkedve fogadták azt, hogy én gyereket mertem vállalni, ő cáfolt rá. Nekem meg se kellett szólalnom arra, hogy emberek. Tehát, hogy nekem egy tökéletes terhességem volt, ültem végig, biztonságban volt, sportoltam, mindent meg tudtam tenni, tehát akkor végig, tehát semmi olyan nem érhette őt, úgymond nagyon egészségesen igyekszünk élni, ami káros lett volna számára, úgyhogy ő maga volt az igazolás.
És a párizsi ezüstérmed?
Az inkább,
az
igen.
Inkább volt az?
Igen, igen. Hát igen, az jó érzés volt, hogy nyertem egy ezüst, hogy nyitudom, nem volt messze az arany, tudom, mindenkitől megkapom, 400-at, jó, mindenki előrébb látott. Én egyébként a 100 méter során, ahogy leúztuk, és nem volt az az érzésem, mint egy versenyző érzi, hogy hányadik közben. És nem volt egy pillanatra se az az érzésem, hogy én most ezt megnyerhetem, vagy hogy előrébb vagyok. És hogy vezetek. Ez az érzés, ez nekem nem volt meg. Nekem az az érzés volt meg, hogy úristen, csak ezüstérem legyen, mert ha bronz, akkor biztos, hogy megvert egy kínai, amit azért nem szeretnék, mert 4 évente egyszer előkerülnek, és akkor itt elveszik az embertől a helyezéseket. Az azért nem korrekt dolog szerintem, mert egyébként indulnak világversenyeken is, de hát ott így bejutnak a döntőbe, se hányadikok, tudod, hogy meglegyen a kvóta, meglegyen az, hogy ők indulhassanak majd a paralimpián, de hogy nem tartom annyira korrektnek az ő versenyzésüket általában. És így 4 évente, mondom, most 3, de felbukkannak, és akkor ott aztán leverik a világot. Szóval ez volt a legnagyobb félelmem. És hát nyilván az olasz ellenfelem nyert, de hogy szerintem ez egy szinten van nálam, hogy érzésben ez volt, hogyha nem én, akkor ő nyerjen, és annak ugyanúgy tudok örülni, mintha én, mert nekem már megvan. Tehát, hogy én nem lettem volna többettől. Én azt érzem, hogy most itt sokan mondják, de hogy én már fent vagyok a falon, az Uszoda falán, az Olimpiai Parkban is fent a nevem ott ugye a falba, tehát hogy az már letörölhetetlen. Tehát, hogy én,
de miért nem gondoltad azt, hogy érmes lehetsz, ezüst vagy aranyérmes?
A plusz kilók miatt, amiatt, hogy paralimpia előtt 1 hónappal kezdtem el érezni azt, hogy jobban vagyok, és a szülés utáni depressziót azt úgymond le tudtam tenni, akkor lett jobb a kedvem is. És egészen egyszerűen azt éreztem, ebben 400-adban az van, az, amit én az agyamban generáltam. Az a sok negatív, az a sok rossz. Hogy én ezt nem hittem el, és én ezért vagyok 100%-ig elégedett ezzel az eredményem, mert én nem hittem azt, hogy én nem éreztem volna fairnek, hogy ennyi ilyen, tényleg ilyen problémákkal, ennyi kihagyás után, ennyi olyannal, amikor azt éreztem, hogy inkább nem megyek edzésre, hanem a morral vagyok. Most ahhoz képest mondom, aki Tokióra felkészült, ahhoz képest a Fannyhoz képest, azért sok volt ez a kihagyás. De ahhoz képest, hogy egy anya vagyok, nyilván ez volt a maximum. És nem éreztem volna fairnek, hogy ez most egy arany legyen.
De neked valójában ez egy arany?
Nekem az. Tehát, hogy én 4. idővel utaztam ki. Volt előttem 2 kínai, az olasz lány, és hát úgy voltam vele, hogy egyébként mikor paralimpia előtt 2 hónappal úszták a kínaiak ezt az időt, és akkor természetesen ugye bejelentkeztek az arany, meg ezüst, meg bronzéremért, mert ugye 3 kínai ellenfelem van, és akkor úgy voltam vele, hogy nyilván anyukám még azt is kérdezte, hogy na, vajon feladja-e, ugye álmostól kérdezte így a hátam mögött, hogy na, vajon feladja-e, vagy mi lesz, hát nyilván nem adom fel soha, de hogy azért nehéz volt így 4. idővel kimenni. Hát ez a legrosszabb. Bejutsz egy döntőbe, és akkor nem nyersz érmet, szóval... Meg ez volt a rossz benne, tudod, leúsztam, és akkor megfordul, mindig az első, hogy így megfordulsz, és egyébként a közvetítésben sokan mondták, hogy csalódottnak láttak, amikor megfordultam, vagy megláttam az eredményt. Azért, mert én egy nyomorult 4-es számot láttam, hogy 4. lettem. Tehát, hogy engem ott levert a víz, hogy basszus, mindez, amiért keresztül mentem, még csak egy érmet se tudok hazavinni. Tudod, ez ilyen 10 másodperc alatt zajlik le az egész a fejedbe, de hogy azért lever a víz, ha látsz egy 4-es számot. Na, főleg úgy, hogy tényleg azért az ezüstre vágytál a legjobban, az aranyat úgy elengedted, a hormon probléma, a súlyfelesleg minden miatt, de meg a kihagyás miatt, de hogy azért na, az ezüst meg a bronz azért legyen meg.
És amikor meglett, akkor mit éreztél?
Hát az látható a képeken, hogy kb. Nagyon örültem. És szerintem jobban örültem, mint a Giulia az aranynak, ugye ő az olasz ellenfelem. Giuliának hívják, és én nagyon örültem.
Van még tovább?
Szerintem van. Én szeretném tovább folytatni. Meg hát anyagilag is. Tehát, hogy ez egy olyan állapot, hogy 35 éves korunk felett jár az olimpiai érmek után életjáradék, amit életünk végéig kapunk, és 2 év múlva kapom meg. Tehát, hogy az már egy olyan anyagi biztonság, hogy ott már el tudom dönteni tényleg, hogy biztosan el tudom dönteni, hogy folytatni szeretném-e, vagy abba hagyni. De most 2 évig én úgy érzem, hogy nem szeretném. Tehát mor bölcs is lesz, vagy már bölcs is tudunk járni edzésre, és tudom csinálni. Meg szeretném is. Tehát, hogy azt most érzem azt, hogy egy-egyre állunk az olasz ellenfelemmel. Tehát, hogy most egy-egy, most indul 0-ról az egész. Tehát, hogy...
Tudom, hogy messze van még, de szerinted van még benned egy Los Angeles?
Szerintem, ha nagyon akarnám, meg tehát, hogy nagyon akarom, akkor lenne. Viszont bennem van egy olyan érzés is, hogy lehet, hogy testvért szeretnék a Mornak. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz döntés lesz majd 2 év múlva, hogy merre menjünk tovább. Mert szerintem bárkivel szembe, szövetségek, mindenkivel szembe az a korrekt, ha én 2 év múlva, vagy 3 év múlva erre tudok választ adni. A helyet senki elől nem veszem el, mert Magyarországon nincs konkurencia, úgymond, nincs akkora konkurencia, de hogy meg, szerintem meg is tudnám úszni a szintidőt, tehát hogy ezekkel nincsen probléma, inkább azzal, hogy én hogy viszonyulok ehhez. Tehát, hogy tényleg, amire vágyok is egyébként, hogy ez az én döntésem legyen. Ne egy kényszer legyen, ne egy anyagi kényszer legyen, ne az legyen, hogy bármilyen külső nyomás, hanem eldönthessem, hogy 2 év múlva van-e bennem még annyi, hogy még 2 évig csináljam, vagy nincs.
De van B-terved, hogy mi van akkor, ha nincs?
Most így nagyjából az a B-tervem, hogy szeretnék otthon lenni. Igen, tehát, hogy én most is nagyon élvezem azt, ugye most pihenőn vagyunk, hogy... Hát azt a harmóniát, ugye, amiről mindig beszélek, hogy otthon vagyunk, nem kell nagyon bepakolni a bőröndöt, én főzök, én takarítok, nyilván Álmossal közösen, de hogy általában, amit egy háziasszony csinál, amire én vágyok, az megvan most. Bölcsibe elvisszük, megyünk érte, és együtt vagyunk, és nincs ez az állandó tervezgetés. Azért nem egyszerű az élsport, ott azért meg kell felelned annak, hogy 0-24-ben nyilván a testedet készíted, pihenned kell eleget, úgy kell étkezned, annyi vizet kell innod, a táplálék kiegészítők, úgy kell edzened, tehát hogy ez tényleg 0-24 órába tart, és hétvégén is, mert hétvégén se zabálhatsz. Nekem aztán pláne nem lehet ezt megengednem, tehát hogy nekem oda kell figyelnem. És most ugye ez nincs, ugye ezt élvezem most, hogy kicsit pihen a testem is. Szóval erre késznek kell lenni.
Mennyire tartod azt fernek, hogy a paralimpikonok nem ugyanannyi pénzt kapnak az érmek után, mint az épek?
Szerintem ezt nem az én tisztem így... nyilván bírálni, mert örülünk annak is, ami van, viszont azt is tudom, hogy nálunk nem egy női győztes van 100 méter mellúszásban, hanem van nálunk 14 kategória, tehát hogy ezt is bele kell számolni, hogy ezért 14 győztes van. Nyilván az alacsonyabb kategóriában, akik nagyon sérült emberek, ott 50 méter mellúszás van, de hogy minden egyes kategóriában kiosztanak egy aranyérmet. Tehát hogy az nem feltétlen ugyanaz, mint az épeknél, hogy ott egy női győztes van. Viszont mindig azt szoktam mondani, hogy a teljesítményt kell nézni, hogy ugyanaz a medence, ugyanaz a táv, ugyanazok a szabályok, tehát hogy ki mivel tud úszni, azzal ússza ugyanálunk a métereket, és hát az utat kell nézni. Szerintem egy paralimpikonnak sokkal nehezebb úgymond eljutni egy paralimpiára, mint egy olimpikonnak. Ezért nem szoktam szeretni azt, hogyha olimpikonnak hívnak. Tudom, hogy valaki azért hív úgy, mert nincs különbség, és ez egy jó szándék, viszont bennem azért az van, hogy paralimpikonnak ne lenni valahogy sokkal jobb dolog, és úgy nagyobb dolog, mint olimpikonnak lenni, mert nehezebb az út nekem is. Hát egy olyan faluból származom, ahol senki nem akart velem foglalkozni, és nem volt úszoda se normális a környéken. Egy hotelmedencéjében készültem fel a pekingi paralimpiára, 22 méteres volt, apukám volt az edzőm, és úgy küldték az edzéstervet neki SMS-be más edzők, szóval mert egyedül ő akart velem foglalkozni, mert ő hitte el azt, hogy ebből lehet valami. Most 2005-ben odavitt volna bármilyen edző, az azt mondta volna, hogy nem, mert ne vicceljünk, mert mi az, hogy paraúszás. Szóval ez tök jó, hogy ennyit fejlődött, meg a támogatás is a parasportban egyre több, amiért tényleg nem lehetünk elég hálásak, mert én sose úgy vagyok vele, hogy ez jár, ez mindenkinek jár. Viszont én mindig az épekhez nézem magamat, mert nyilván olimpia előbb volt, ahhoz csinálták a paralimpiát, ugyanazokkal a feltételekkel, próbálják megvalósítani, és sikerül is. És szerintem nem lehet más a cél, mint hogy soha ne legyen semmilyen különbség. Se anyagilag, se megbecsülésben, semmilyen szinten. Szerintem ez erre felé kell menni. Nyilván tudom, hogy más országokban hogy állnak ehhez, valahol jobban, valahol rosszabbul, valahol egyáltalán nincs különbség, valahol azt se tudják, hogy van paralimpia, de én mondom, én azt szeretném, hogy ne legyen ez, hogy különbség.
Van még hova fejlődnünk ebben a tekintetben?
Szerintem van, de nagyon sokat fejlődött az ország. Tehát, hogy abban is, hogy most már az emberek tudják, hogy van paralimpia, hogy nézik, hogy tényleg leülnek a tévé elé és szurkolnak. Tehát, hogy most 2008-ban nem sokan tudták, hogy én ott voltam, max a falubeliek tényleg, meg pár ember, akinek nyilván van paralimpikon vagy parasportoló ismerőse. Szóval igen, azért nem volt egyszerű az út, de most már itt tartunk, hogy a paralimpikonok saját brand, tehát hogy vannak külön eseményeink, ahova igenis eljönnek az emberek, ahol megtisztelnek minket, megbecsülnek, viszont még mindig van hol fejlődni az épekhez képest. Anyagilag is, főleg havi szinten, tehát hogy tök jó, hogy 4 évente van egy jutalom, meg egy-egy világverseny után, de például egy Európa-bajnoki jutalom, meg egy világbajnoki jutalom nem 50%, hanem még 10% alatt van az épekéhez képest. Tehát, hogy ott nagyobb problémát érzek, mert én már örülnék annak is, ha ott 50% lenne. Meg hát a havi pénzbe is nagyon örülnék, ha 50% lenne. Tehát, hogy mi is havi szinten élünk meg, gyerekünk van, családunk van, az étkezésünket magunknak kell fizetni nyilván, meg egy parasportoló még mindig nem kap annyi szponzori lehetőséget itthon Magyarországon, mint mondjuk külföldön, vagy mint itthon egyéb sportoló. Tehát, hogy nem kapkodnak mindig utánunk a szponzorok. Kicsit furi, de sokkal jobb a helyzet, mint pár évvel ezelőtt. Tehát, hogy én 10 évvel ezelőtt el sem tudtam volna képzelni, hogy én az úszásból megélni, akkor kb. 20 000 forintért úsztam, és ugye nyilván egyetemista voltam, ott kaptam ösztöndíjat, tehát, hogy én mindent a sportnak köszönhetek, de akkor nem tudtam elképzelni azt, hogy én ezért, hogy úszom, napi szinten kapok majd fizetést. És most már itt tartunk, hogy kapok fizetést, és most már arról beszélek, hogy ez a fizetést lehetne magasabb, mint mondjuk az épeké havi szintet, tehát ugye a klubok, meg nyilván ezek a támogatások, de hogy már erről beszélünk.
Na jó,
már
de ez, hát ez is a jó. Hivatásod, ezt csinálod, igen, egyre, ez a szakmád.
Egyre jobb, hát igen, jobb a helyzet, de lehetne jobb, meg hát nyilván most volt egy durva infláció, szóval az sem volt egyszerű így.
Azért nem indult simán az életed.
Szerintem senkinek, de igen, az enyém extrán.
Igen, hogy indult? Mesélsz erről egy picit?
Hát ugye május 1-én megszülettem a Keszthelyi kórházban, anyukám császárral tudott a világra hozni, mert nem voltam befordulva, és farfekvéses voltam, és ezért császármel döntöttek, és elaltatták őt. És aztán az orvos, mikor magához tért, akkor bement a kórterembe, és közölte vele, hogy hát ha halva születtem, de hogy sikerült újraéleszteni, és hogy lábak nélkül, és hogy szerintem ne nézzem meg engem, és hogy így biztos, hogy értelmileg is sérült vagyok, még nem sokat tévedett. Igen, jó, ez a vicc része, de hogy nem fogok tudni ülni sem, lehet, hogy meghalok 18 éves korom előtt, tehát hogy így ne is nézzem meg, menjen haza, és akkor így kezdjen egy teljesen új életet így nélkülem, tehát hogy mit, ha nem is léteznék, adjanak örökbe. És akkor ugye hát nyilván internet se volt, meg úgy mobiltelefon se, meg semmi ilyen, és akkor anyukám ugye, ahogy ugye felép, ugye 3 napig volt bent, és akkor ő hazament. De aztán apukám bejött titokba megnézni, tehát hogy nyilván el lehet képzelni, hogy anyukám azért romon volt, meg úgy az egész család, hogy nem lehet megnézni, és egyébként a nagybátyám most mesélte, ugye a keresztapám most mesélte, hogy amikor ők bejöttek kíváncsiskodni, hogy hol vagyok, akkor volt, aki azt mondta, hogy itt nem ember született. Szóval azért vannak itt érdekes dolgok, és nyilván...
Kedvenced azóta is a Keszthelyi kórház?
Hát igen, azóta van nekem is egy személyes történetem velük, de igen. Igen, és nem a kedvenceim, nagyon nem, és hogy is volt, ja, hogy a nagymamám is, anyukája is bejött megnézni titokba, azért titokba, ezt azért szeretem elmondani, mert apukám se a nagymamám nem akarták anyukámat befolyásolni. Azt szerették volna, ha ez az ő döntése legyen, csak hát nyilván ő egy sokkos állapotban volt otthon, hát egy anyát megszülőd, és nem láthatja a gyerekét, meg ráadásul inkább ne is nézze meg, szóval ezt így el sem tudott képzelni engem, hogy milyen lehetek, és hát a nagymamám mondta azt, hogy valahogy így pár nap után rátért a témára, hogy Erzsi, azért meg kéne keresztelni ezt a kislányt, tehát hogy úgy adjuk örökbe, akkor vagy úgy legyen a folyamat, és akkor ugye anyukám akkor így elkezdett beszélni erről, meg akkor nyilván elkezdtek mindenféle kommunikációt végre, amit egyébként az első perctől kezdett volna, csak egy ilyen helyzetben én se akarnék. Tehát, hogy én se tudnék mit csinálni, inkább csak úgy segítenék, hogy főznék, vagy segítenék otthon, de hogy ez egy olyan kényes téma, hogy nem mer, szerintem így nem mert senki erről beszélni, hanem így mindenki elfogadta, hogy jó, hát akkor ott lett hagyva, akkor inkább ne szóljunk semmit az Erzsinek, mert ezt fel kell majd dolgoznia, meg ez az ő döntése kell, hogy legyen, hogy lesz a továbbiak, és akkor ugye nyilván anyukám beszélt róla, és akkor visszajött értem, tehát, hogy értelemszerűen egyik reggel úgy kelt fel, hogy a Tihamér, apukámat így hívják, Tihamér, azonnal szereld össze azt a kis ágyat, mert ugye nyilván, ahogy ez kiderült, szétszerelték, és elrakták, hogy azonnal szereld össze, mert hazahozzuk, és akkor bejött Keszthelyre, és nem engedték, hogy egyáltalán így hozzám, így tanulnia kell, tehát hogy így szoktattak, tehát hogy nem, de ez se olyan volt, mint a filmekben, hogy jó, itt a lánya, vigye haza, és akkor minden happy, de hanem hogy neki napi szinten be kellett járnia engem megtanulni pelenkázni. Uh-huh. Nyilván azt is akarták, hogy biztos, hogy akarja ezt, hogy ez...
Meglepődtek azon, hogy visszament érted?
Nem tudom, szerintem biztos. Azért volt ilyen benne. Meg hát mondom, ez végül is volt egy jó szándék is, hogy azért biztos legyen benne, hogy hazavisz, hogy szokjon meg minden, de anyukám meg azt mondta, hogy aki ismeri anyukámat, tudja, hogy minden bajba jutotton, állaton, emberen, mindenkin azonnal segít, szóval azt mondta, hogy ha az első percben megmutatnak neki, ahogy amúgy ez járt volna neki, akkor ez nem lett volna kérdés, hogy ő ott hagyja, vagy nem, mert egyből hazavitt volna, tehát hogy itt azért voltak furcsa dolgok, meg mi az, hogy nem mutatod meg az anyának a gyerekét, tehát hogy mi az, hogy befolyásolod, így azért szerintem ezek azért nem korrekt dolgok, maradjunk ennyibe, és akkor még szépen fogalmaztam. És akkor ugye visszajárt hozzám, és akkor hát nyilván hazavittek, de hogy volt két levél, hogy anyukámnak van egy legjobb barátnője Budapesten él, És az egyik levelben azt írta, hogy hát lábak nélkül, hogy ő megszült, és hogy mindkettőt elolvastam, mert a barátnője megtartotta, szóval ez durva volt így olvasni, de hogy van egy szomorú levél, ahol ugye így lemond, és hogy valószínűleg örökbe adnak, mert úgy lesz nekem is a legjobb. Tehát, hogy anyukám ezzel nyugtatta magát, hogy ő nem tudna rólam otthon gondoskodni. Tehát egy full lépcsős házban élünk mai napig. Az otthoni rezi házunk az olyan, ugye reziből származom én, és hát, hogy nem tudna rólam, nem tudna úgy segíteni, ahogy én azt megérdemelném. Benne ez az érzés volt, hogy nem tudna jó anyukám lenni, mert hogy nincsenek meg azok az eszközei, uh-huh. az a ház, amire úgy szükségem lenne egy láb nélküli gyereknek, és hogy így lesz neki a legjobb. És akkor a második levél, ugye egy hónap múlva, hát nyilván nem írtak gyakran, de hogy az szólt benne, hogy na, végül is hazahoztuk pár nap után, és hogy bepereljük a kórházat, és hogy egyébként tök jó minden, és hogy bármikor gyere le, nézd meg, nagyon szép kislány szerintem, és hogy a Tihamére hasonlít, de hogy, tehát, hogy ezek voltak benne, egy vidám, keményebb, harciasabb nő, aki megvédi az igazát a kórházzal szemben is. És ja, szóval így történt.
És beperelték a kórházat?
Be. A párról így részleteket én annyira nem tudok, de azt tudom, hogy mindenki, aki anyukám ellen volt annak idején, ők már nincsenek az élők között, tehát, hogy és sokan voltak úgy, vagy többen voltak úgy, akik ugyanilyen műhiba, vagy műhiba történt a saját kórházukban, tehát Keszthelyen. Szóval nem tudom, én nem akarom itt senki rossz hírét kelteni, de azért nekem is volt egyszer egy problémám, félrediagnosztizáltak, majdnem megműtöttek, aztán kiderült, hogy igazából semmi bajom, szóval nekem nem a világ legjobb helye az a kórház.
Hogyan lettél profiúszó?
Úgy, hogy...
Reziből.
Reziből, igen. Rezit úgy kell elképzelni, hogy ez egy kis falu, 1500-an lakják, szóval most nem tudom, szerintem kicsi, és hát ugye én épekkel jártam óvodába, meg iskolába és általános iskolába reziben, mert anyukám nem hagyta, hogy feljöjjek ide a mozgásjavító általános iskolába, mert egyébként azt szerették volna, akik így ugye területi segítők, akik ilyen helyzetekben segítenek, hogy mi lenne a feljönnék, de anyukám nem mondta, hogy a család az együtt marad, és hogy nem, tehát hogy Fanni tud írni, meg tud tanulni, írni, olvasni, mindent meg tud csinálni, ugye én 2 évesen megtanultam a műlábaimon járni, úgyhogy igazából ugyanolyan életem volt, mint másnak, csak hol felcsatoltam a lábaimat, hol meg levettem őket, egyébként nélkülük azóta is jobb, és hát úgy volt, hogy valamiért így orvoshoz kellett mennem, vagy ilyen gyógytor, nem tudom, ilyen, de tudod, amikor így végignézik a gyereket, hogy van-e gerincferdülés, uh-huh. ilyen vizsgálatokra, és akkor egyik orvos azt mondta, hogy gerincferdülésem van, mi lenne, ha úsznék. Aztán fel kellett jönni a mozgásjavító általános iskolába, hogy ilyen regisztrációra, hogy igen, én Millés Fanni vagyok, és fogyatékossággal élek, de hogy a társaimmal járok iskolába, az épp társaimmal. Meg ilyen mindenféle teszt volt ott, tudod, hogy ilyen pszichológiai tesztek, hogy nem tudom, ez biztos ilyen bevett dolog, és akkor ott is egy ilyen pályatanácsadó nő azt javasolta, hogy akkor kezdjek el úszni, mert hogy vannak ezek a lehetőségek, és vannak paralimpikonok, meg tök jó, meg mit tudom én, ilyen sportolási lehetőségek vannak, és akkor mi igazából akkor szembesültünk ezzel, hogy ja, hogy ez van. De hát én már 12 éves voltam, hogy ja, hogy ez van, ez a lehetőség, és ja, akkor apa talált egy úszóoktatót Hévízen, aki úgymond bevett engem, ugye egy kisebb gyerekek közé a csoportba, és akkor a tesómat is beiratták a Rékát, hogy akkor így együtt járjunk. Aztán 3 hét alatt 3 úszás nem megtanultam úszni, és akkor apa hamar rájött, hogy ja, hogy a Fanni ezt hamar kinőtte ezt a kis úszó oktató medencét, úgyhogy mi lenne, ha eljárnánk még külön így úszni, és akkor így eljártunk úszni is, tesóm ugye lovagolt, meg apa is hát így hobbi szinten, és akkor ők meg elmentek a lovardába. Akkor én is ott voltam, én addig, amíg mondjuk ők elmentek lovagolni, én ott voltam a lovakkal, imádtam, tehát sose vágytam arra, hogy most akkor én is elmenjek velük lovagolni, mert amúgy úgy féltem a lovon, a magasságban.
De műlábbal tudtál volna?
Volt, hogy felültem, igen, meg volt, de hogy a műláb általában zavart engem. Ugye a lovaglásnál nagy lényeg az, hogy hogy szorítsd a comboddal a lovat, és mivel ez a biztonság nem volt meg, így nem is éreztem magam biztonságban a lovon, úgyhogy azóta próbáltam lábak nélkül is, és akkor mondta, ott már jobb volt, de hogy a kezemmel ugyanúgy kapaszkodok, tehát a kantárt nem tudom úgy megtartani, de mondták, hogy lehet ilyen olyan nyerget csináltatni, amiben úgymond biztonságban vagyok, tehát hogy nem mozog, és akkor a kezemet is tudom így úgymond használni. Na, azt bírnám egyébként, de hogy mindenképp kell a biztonságérzet. Persze. És én ugye a kezeimmel tudom biztonságban tudni magam. Na mindegy, a lényeg az, hogy ott versenyezgettünk ebbe a másik uszodába egymással, és akkor... Ja, hát ugye apám mindig szeret keménykedni, meg versenyezni, de aztán levertem, és akkor így nézett, hogy ez valamit nem oké, hogy csak arra lő kézzel, lábbal, férfi, én meg 12 éves voltam, 13, és nem értette, hogy most akkor ez hogy van, és akkor ő amúgy olyan helyen dolgozik, ahova szoktak jönni ilyen fogyatékossággal élő emberek, rehabilitációra, ilyen 3 hetekre ugye ott vannak, és akkor utána mennek tovább, ugye jár ez ingyen, és ott egy csomó nem hozzám hasonló, inkább kerekesszékes meg balesetes embert ismert, és akkor ott valaki ajánlotta a Málnai Istvánt, hogy Budapesten ő foglalkozik fogyatékossággal élő úszokkal, roki úszokkal, ő így nevezte, meg azóta egyébként mi is így magunkat, és hogy ő vele összekötötte, és akkor találkoztunk egyszer Balatonfűszön, az volt félúton, ugye tőlünk 100, Budapestről 100, és akkor ott találkoztunk, és hát én ott találkoztam először olyanokkal, mint én, hogy ja, hogy van olyan, akinek tényleg nincs lába is tud úszni, meg hogy nincs karja, tehát hogy ez nekem egy tök új világ volt, és úgy akkor úgy azt éreztem, hogy na most akkor végre megtaláltam a közegemet, mert nyilván így, tehát hogy butaság lenne azt mondani, hogy gyerekként engem ez nem zavart, mert azért persze az ember szégyelli azt, ami úgy nem olyan, mint a másé, de hogy alapvetően nem befolyásolt. De inkább az, hogy mondjuk nem, tehát hogy nehezebb megoldani egy-egy helyzetet. Tehát, hogy mondjuk, ha fel kell mennem hittanórára az emeletre, akkor azt meg kell oldani, és ugye, tehát, hogy ezek, meg hogy nem tudtam elmenni pisilni, és akkor, tehát, hogy most el lehet képzelni, hogy én úgy éltem az életemet nagyon sokáig, hogy reggel otthon elmentem pisilni, ittam vizet nyilván, és akkor napközben semmi. És akkor miután hazamentem, akkor ittam újra. Tehát, hogy azért voltak ilyen szív, hogy ne kelljen elmennem pisilni De aztán, tehát, hogy ilyen 6. osztályra már megtanultam azt is, hogy lehet úgy elmenni vécére, olyan vécére, ami nem akadálymentes, ahol meg tudom oldani így műlábakkal is. Úgyhogy, de hát ezeket mind meg kellett tanulnom, és igazából ezt szégyeltem, hogy először mindig azt hittem, hogy nem vagyok képes rá, aztán
meg kiderült, hogy mindenre.
Igen, csak ugye ez is egy folyamat, és inkább ezt szégyeltem, hogy nekem nehezebb, vagy más úton kell, és ja, de hát ez is egy út volt. Most már, ha ilyen lehetetlen helyzet van, akkor nyilván azt mondom, hogy ez biztos, hogy meg lehet oldani emberek. De hát kicsiként, meg kisebb gyerekként azért ez nem így megy.
Az óviban, vagy az általános iskolában valaha érte miatt, nem tudom...
Nem.
Soha?
Nem igazán, mert ha volt is ilyen, akkor se inkább a fogyatékossága miatt, hanem a személyem miatt. Tehát, hogy nyilván ezek a kiközösítések, amikor mondjuk a lánybarátnőid valami megsértődnek, és akkor összevesznek veled, de utána a következő napon már jobba vagytok újra. Szóval ilyenek voltak, de hát ez az élet, ugye ezeket így megtanulja mindenki. Nem amiatt közösítettek ki soha, mert nincsen lábam, hanem azért, mert olyat szóltam, vagy olyat csináltam, amit nem kellett volna. Igen, szóval ezek így voltak, de nem bántottak. Ez egy kis közeg, itt mindenki ismeri mindenkinek az anyukáját is, szóval itt azért nem lehetett meg, azért olyan baráti köröm volt, hogy tehát, hogyha valaki direkt bántott engem, biztos, hogy megkapták a jussukat, és nem tőlem, hanem a barátaimtól, szóval nekem tök jó gyerekkorom volt szerintem. Jobb helyre nem is születhettem volna amúgy.
És hogy lettél profi?
Hát úgy, hogy ez ugye...
Tehát, hogy bocs, 2000... van egy ilyen nagy vízválasztó vona?
Van egyébként, 2004 decemberében volt az, amikor én elkezdtem úszni, így úszásoktatásra, és akkor 2005 januárjától már egy másik úszodába is jártunk. Az volt az, amikor apát leelőztem, és akkor ott még ilyen február környékén, márciusban volt az, amikor Málnai Istvánnal megismerkedtünk, és akkor az a nyár úgy nézett ki, hogy minden hétvégén, vagy minden második hétvégén találkoztunk Balatonfűzfőn, és akkor így mondta, hogy akkor ő leigazolna engem, mert látja, hogy fejlődök, tök sok mindenben egyébként segített, meg ő volt az, aki apukámnak küldte az edzésterveket, egyébként ő is. Amikor készültem Pekingre, ugye az beszélgetés elején még tettem erről utalást, és úgy volt, hogy hát mondta, hogy akkor benevezett engem életem első versenyére, szeptember végén volt, 2005. szeptember végén, egy BVSC kupa volt, és akkor hát ott meg aztán annyi roki gyerekkel találkoztam, hogy ezt el sem lehet képzelni, régen még amúgy tök sokan voltunk, most már egyre kevesebben, és ez tök rossz, de valahol meg jó, mert nyilván nincs annyi fogyatékossággal élő gyerek, viszont az utánpótlás szempontjából meg nem jó. És hát ott úgy 100 méter mellé nyertem, és akkor utána jött a következő verseny. Tehát, hogy ez így volt, akkoriban még sok verseny volt, és akkor mondták, hogy ugye ez 2005-ben volt, hogy 2006-ban meg világbajnokság lesz. És akkor 2006 nyarán meg már válogatott lettem. Tehát, hogy ez egy ilyen folyamat volt. Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy döntésem nem sok volt benne. Látták rajtam, hogy imádok úszni, látták rajtam, hogy a családi támogatás az 100%-osan megvan, mert amúgy hogy jutottam volna el egyik versenyre a másikra, hogy apukám edzett otthon, és akkor így volt, hogy, tehát, hogy az elején még keveset úsztam, aztán már napi szinten, és akkor, de ez is úgy volt, hogy ja, hogy az épek így csinálják, akkor nekünk is így kell, apa egy csomó edzővel összebarátkozott, és akkor ők segítettek, Petrov Iván például, ő nagyon sok edzéstervet is küldött nekünk, úgyhogy én így készültem, hogy apa volt az edzőm, egyébként sose tanulta, csak lediktálta azt, meg lemérte azt, ami meg leírta mindig azt, milyen időket úsztam edzésen, és hát így csináltuk, ilyen tök bénán, de hogy végül is volt eredménye, mert válogatott lettem, világbajnokságra kijutottam, meg Pekingbe is, ugye a paralimpiára, szóval igazság szerint így probléma nem volt, és akkor hát ott már itt még általános iskolás voltam, és akkor jött a gimi, hogy akkor hova mehetnék, és Zalaegerszegen egy edző vállalt el, mert apa úgy gondolta, hogy ő nyilván nem elég profi ehhez.
Kinőtted?
Igen, de ő érezte ezt, mert én egyébként szerettem otthon lenni, meg szerettem a családdal lenni, és akkor ez volt az úgymond nagy váltás, hogy én Zalaegerszegre egy edzőhöz elkerültem, aki úgymond befogadott az épp csoportjába, de hát ott nem, tehát hogy onnan vannak most is barátaim inkább, tehát az úszodából van mindenhonnan barátom, suliból egy sem maradt, meg egyikből se, de nehéz volt, tehát egyedül edzettél, nem nagyon figyeltek úgy rád, mert nyilván sokan voltatok, nem azért, mert nem akart, meg külön is foglalkozott velem, volt, hogy este 7-től 9-ig volt edzésem, inkább a kollégium része volt ott a nehéz, hogy ugye a szerető családból el kellett költöznöm, Zalaegerszeg Rezitől 50 kilométerre van, és ez volt a nehéz, hogy csak hétvégente mehettem haza a családomhoz, és ezt nehezen viseltem meg a kollégiumba. Nem egészen ilyen sportolókra volt a szabva, tehát hogy egy egyházi iskolában voltam, egyházi kollégium, ugye egybe volt az épület, és az volt a szabály, hogy 4 után már nem lehet kimenni. Na most nekem este 7-től 9-ig volt edzésem, tehát ebből így azért voltak problémák meg, hogy én kimehetek, a többiek nem, mert akkoriban mondom, ez hogy élsportol egy parás, ez biztos, hogy nem. Ez tök hülyeség. Jó, csinálja csak, uszogasson, csak tudod, ez volt. Igen. Nem nagyon vették ezt komolyan. Úgyhogy hát nem volt egyszerű, de így lettem profi, hogy én akartam, a családom támogatott 100%-ig, aki nem hitt bennem, az lemorzsolódott, és így mindig volt egy verseny, amire készülni kellett, ezt tartott bent engem, hogy utazhattam, mehettem, találkozhattam a társaimmal, akik olyanok, mint én. Ez tartott bent engem, meg a szürke hétköznapokban, amikor az épekkel úsztam, nyilván egyedül úsztam, külön feladatom volt, de hogy amikor így egyedül vagy, meg magányos vagy, meg egyedül csinálod, akkor ezt tart életbe, hogy de majd jön az a verseny, amin együtt lesztek, és újra hűltök.
Sokat csalódtál emberekben?
Szerintem ezzel mindenki így van, én is egyébként, de mindig van, akiben igen, de aztán mindig nagyon vannak, akikben meg pozitívan. Tehát, hogy én alapvetően úgy állok az emberekhez, hogy biztos csalódni fogok, vagyis hát, hogy pesszimistán, hogy pozitívan csalódjak, ha csalódok, ne úgy, hogy nem, tehát, hogy szerintem jó emberismerő vagyok, szóval úgy nagyjából tudom, hogy kitől mire számítsak, szóval meg nagyon kevés ember vesz körbe, tehát hogy nagyon, van egy nagyon szűk mag, aki körbevesz engem, aki a bizalmi körömben benne van, és egyébként nincs másra szükségem, tehát hogy én nem, nincs 50 fős baráti vagy haveri társaságom, mert még a barátaimat is nehezen viselem el, most ez a vicc része, de hogy általában azért vannak barátaim, mert ők nem adják fel. Ők elhívnak, és addig mennek, hogyha nem akarok menni sehova, mert valami hülye indokkal, tudod, szoktad látni te is ezeket a mémeket, hogy jaj, nagyon sok dolgom van, nem tudok menni, közben a takaró alatt otthon nézed a filmet, akkor ők jönnek el hozzám. Tehát, hogy nekem ilyen barátaim vannak, hogy nem hagynak nyugodni, úgyhogy ezért vannak általában barátaim. De nem azért nem megyek ki, mert nincs láb, hanem azért, mert alapból én nagyon szeretek otthon lenni, és nem szeretek úgymond elmenni. Néha így elutazok szívesen, meg edzőtáborba, ha úszással kapcsolatos, akkor is elmegyek, de hogy alapvetően én otthon szeretek lenni.
Ez volt a Selfie itt a Szabad Európán. Bátori Róbertet hallották. Nagyon köszönöm a figyelmüket.